az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adás munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
A rendes ügyeket nem így kezeljük, mert a rendes ügyet úgy kezeljük, mondjuk, hogyha valakit meggyanúsítanak egy bűncselekménnyel, az bejön az ügyvédhez, és akkor az ügyvéd elbeszélget vele, hogy mi történt, hogy történt, mivel gyanúsítják, mi az ő verziója, most ez igaz, nem igaz, ő neki van ez sztoria, meghallgatja, és akkor utána elmegy oda ahhoz a hatósághoz, ahol éppen ez az eljárás folyik, vagy folyni fog adott esetben, mert olyan is van, hogy már még előtte jönnek, mielőtt valami lenne. Kigondolnak egy stratégiát, mennek és intézi a dolgát.
És bejelenti, hogy Galter László az ügyvéd.
Igen, manapság ugye most már elektronikus ügyintézés van, tehát elküldöm elektronikus úton a meghatalmazást a rendőrségnek, vagy az ügyészségnek, vagy a bíróságnak, vagy ahol ez folyik.
Ügyvéd úr neve nagyjából kiderült ebből az átkötésből. Még annyit tegyünk hozzá, hogy ön a vízipolósok egyikének a jogi képviselője.
Igen.
Akiket meggyanúsítottak, megvádoltak, ezt majd tessék segíteni helyre tenni, hogy nem néhány évvel ezelőtt mit csináltak a huszadában.
Nagyon jó és precíz volt a fogalmazás, hogy jogi képviselője vagyok az egyiküknek, mert hogy nem védője vagyok, mert hogy nincsen büntető eljárás az én ügyfelemmel szemben, semmilyen eljárás még nincsen folyamatban, és így jó a meghatározás, hogy ez egy jogi képviseletet jelent egyelőre. Én nekem arra van meghatalmazásom, hogy ha lenne valamilyen büntetőes, majd akkor legyek az ő védője. Jelen pillanatban pedig a sajtóban, különböző médiában lévő érdekeit képviseljem, és adott esetben például beszélgessek rádióba, vagy adjak interjút tévébe, és mondjam el, hogy mi a mi álláspontunk. Tehát azért mondom, hogy ez egy másik ügy, mint egy rendes ügyvédi munka, mert egy még nincsen eljárás, és tele van vele, ilyen módon velem is a sajtó.
Jó, csak
az ember, és akkor védekezünk, és akkor visszatérünk majd, amit kérdezett a szerkesztő úr, hogy akkor most ez meg van vádolva, vagy gyanúsítva, vagy mi az ő jelenlegi státusa ebben a helyzetben.
Önök ugye kiadtak egy közleményt, ha jól értelmeztem, amely arról szólt, hogy minden olyan médiumot, amelyik hozzájárult ahhoz, hogy azonosítani lehessen ezeket a sportolókat, be fognak perelni.
Hát ez nagyjából összefoglalva ez a helyzet, tehát abban a helyzetben vagyunk, vagy kénytelennek vagyunk lenni. Hú, de szép magyar kifejezés volt, szóval kénytelenek leszünk ezt megtenni, mert egy ilyen ügynek nem szabadott volna a nyilvánosságra kerülni. És nem csak az elkövetői, vagy a gyanúsítotti oldalon nem szabadott volna a nyilvánosságra kerülni, ugyanennyire azt kell mondani, hogy a sértetti oldalról se szabadott volna ennek kiderülni, mert a sértetnek pontosan ugyanolyan károkat okozhat, vagy okozott, vagy még adott esetben lehet, hogy még jelentősebbeket, nem tudom, mint az én ügyfelemnek. Most tessék belegondolni, hogy van egy 10 éves kislány, akinek állítólagos, én sajtóból értesülök a hírekről, állítólagos levele folytán, hogy szexuális erőszak érte, vagy nem
két
is levél,
ezelőtt.
Két évvel ezelőtt, nem is levél
9 egyébként.
11 évesen.
Akkor volt 11.
11 éves volt akkor, igen. Szexuális erőszak érte. Ez alapján egy olyan eljárás indul, ahol aztán beazonosítható módon megneveznek két köztiszteletben álló az országban ismert sportolót, két olyan sportolót, aki közül az egyik olimpiai bajnok, a másik több százszoros válogatott volt, egyébként már, bocsánat, már nem is annyira fiatalok, és működtetnek egy jól menő egyesületet, ahol úszni és vízipólózni tanítják a különböző korosztályú gyerekeket. Hát ez egy katasztrófa, erre nem lehet más mondani. Mindenkinek katasztrófa, az ügyfelemnek katasztrófa, fölborult az élete. Most mondok rá egy példát, hogy például a milyen helyzetbe került hirtelen. Nem volt Magyarországon, külföldön volt egy versenyen a csapattal, ezen csapatnak voltak fiatal lány tagjai, 18 év alatti tagok is voltak közötte, és oda szivárgott ez a hír a verseny közbe, és akkor ezeknek a gyerekeknek a szülei rémülten telefonálgattak a gyereknek, hogy úristen,
vigyázz
magadra. Most mi, igen, mert kinek a karmai közé keveredt. Ugye túlzok természetesen, mert hát ezek a gyerekeknek a szülei is ismerik nyilvánvalóan őket, de bizony azért mégiscsak egy izgalmat és egy fölfokozott állapotot okozott. Most neki úgy kellett ott viselkedni, mintha nem történt volna semmi, miközben hát azért ez enyhén szóval nem erről van szó. Neki meg kellett volna nyugtatnia őket, hogy nyugodtan tudjanak versenyezni és megnyerjék a meccseket. Szóval borzasztó volt, meg is próbálta magától elhesegetni ezt az egészet, és így is jött haza, hogy nem, igazából ő nem olvasott különösebben sajtóterméket, vagy nem nézett médiát.
Na most ugye tönkre mehet a vállalkozás, például? Mert holnap után azt mondja a szülő, hogy de, hogy irattam oda, de valami volt, nem tudom mi volt, de jobb a békesség, inkább akkor nem oda fogsz járni gyerekem.
Például, igen, ez is egy lehetséges hátrány.
Fölborul a család életem, mert azt mondja a feleség, hogy te figyelj ide. Ez komoly. Most, hát persze nem komoly, mondja a férfi, de azért csak elindul egy valamilyen bogár a családon belül is.
Hát én nagyon bízom benne, hogy egyik sem fog megtörténni, de ennek a reális veszélye igenis fennáll. Én úgy gondolom, hogy olyan kapcsolatban ér, most a saját ügyfelemről tudok beszélni, nem a Zoltánról, tehát a saját ügyfelemről tudom mondani, hogy olyan kapcsolatban él, ahol nem merülhet föl ennek a gyanúja, és egy másba kapaszkodva próbálják meg kezelni ezt a kérdést. Már csak azért is, mert azért ennek volt előzménye, ez nem, többek között például ez is döbbent meg, mert volt ennek előzménye sok hónappal ezelőtt.
Vagy a szülők megkeresték.
Ahol egyik szülő.
Már a kislánynak a szülei.
Kislánynak az egyik szülője megkereste őket, ahol egyébként aztán ott volt éppen az ügyfelemnek a jelenlegi párja is. Tehát gyakorlatilag az indulástól képbe és információban volt a társa. Tehát magyarul nincs közöttük ilyen probléma, hál' Istennek. De természetesen önnek igaza van, mert lehetséges, hogy ilyen következménye legyen. Vagy legalábbis egy valóban, ahogy mondja, beletesz egy rossz tüskét, egy bogarat, vagy mit tudom én a fülébe.
Abba tud nekem segíteni, hogy az a bizonyos megkeresés néhány hónap ezelőtt miről szólt?
Hát nem szívesen mennék elébe, ha esetleg lesz nyomozás.
Hát valami megkeresték. Hát mert valamiért megkeresték.
Megkeresték. Mondhatjuk azt, hogy az elindító följelentéssel keresték meg tulajdonképpen, ami az alapját képezi ennek a feljelentésnek, azzal keresték meg. De annyira valószínűtlen, és annyira morbid, és annyira olyan volt, úgy ítélték meg, hogy ezt valami beteges gondolatnak gondolták, és akkor azt mondták, hogy nagyon szívesen segítenek ennek az esetleges
tisztázásában.
Igen, köszönöm szépen, tisztázásában. Ezzel nem élt az anyuka, és utána volt még egy alkalom, még egy kísérlet, de nem konkretizálódott semmi se, ők meg tényleg annyira komolytalannak tűnt az egész, hogy nem foglalkoztak vele többet, és sok hónap eltelt. Ugye hát ez is elég érdekes, hogy egyszer csak egy fél évvel később aztán előhúzzák, és jé, az újságból olvassuk, hogy feljelentették őket.
Még egy picit belekapaszkodnék ebbe a néhány hónap előtti történetben. Mi volt a célja a megkeresésnek? Fizessél, és akkor befogjuk a számokat, hát ez is eszembe jut.
Hát ez önnek eszébe jut, nekem is eszembe juthat sok minden, de én most ezt nem szívesen osztanám meg, hogy nekem mi jut eszembe, mert hát annak is lehetnének jogi következményei, nekem különböző ötleteim lennének annélkül, hogy bármit tudnék bebizonyítani, vagy bármit tudnék állítani bizonyítékok nélkül, úgyhogy a gondolataimat ebből a körből biztos, hogy megtartom magamnak.
Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy korábban ugye a Fővárosi Bíróság elnökeként dolgozott, mai fogalmaik szerint Fővárosi Törvényszék elnöke volt annak idején. Tehát a bíró oldaláról is látja az ügyeket, már abban az értelemben, hogy egy bíró vajon hogy kezdi majd ezt elvizsgálni, vagy mit fog végig gondolni. Tehát ilyen értelemben most elszakadva ettől az ügytől már, szerencsés helyzetben van, hiszen ügyvédként fel tud készülni arra, mert a bírósági tárgyalóteremben történik. Tehát könnyű bírói munkakör után ügyvédként dolgozni.
Hát sokan azt gondolják, hogy pont fordítva, hogy nem könnyű, és azért gondolják, hogy nem könnyű, mert alapvetően megváltozott szemlélettel kell dolgozni, és ugye fölteszik a kérdést az, hogy hogy tud valaki egyszer a pandutból rablóvá válni, hogy úgy mondjam, de én szerintem is, én inkább ennek a könnyű oldalát látom, vagy a segítő oldalát látom, és én szoktam is mondani, aki mondjuk tudja, hogy én korábban bíró voltam, ami nem titok, mert az internetre beütik a nevemet, és akkor nyilván ki fogja dobni az embernek a személyi adatait. Én ezt sosem mondom ügyfélnek, sőt, kifejezetten ettől távol tartom, hogy nehogy valakibe valami olyan
más. Hogy majd levajazzuk.
Igen, pontosan erre gondolok, mert mindig mondom, akkor is azt képviseltem, hogy az igazságszolgáltatás részlevői azok tiszták, és nem korrupciónak a jele sincsen. És ezt őszintén így is gondolom, és most is így gondolom, tehát ezt mindig vissza is utasítom, és azt mondom, hogy ezt ne ezt felejtsük el. De visszatérve arra, hogy de azért, ha ez így fölmerül, akkor azt mondhatom őszintén, és nem hiszem, hogy ez nagy reklám lenne, hogy valóban én tudok gondolkodni a bírónak a fejével. És még egy dolog, tehát még ugye nagyon sok embert is ismertem a nagyon-nagyon hosszú pályafutásom alatt, én még lehet, még az adott bírónak a fejével is tudok gondolkodni. Ez nem mindig jó, mert én ugye a ráadásul az ügyfeleknek meg szoktam mondani, hogy mi várható az ő ügyébe, amit nem mindig örülnek, mert nem biztos, hogy azért jöttek hozzám, hogy azt mondjam neki, hogy
lehangolódjanak.
Még lehangolódjanak, hanem sokszor azt szeretnék hallani, ami valamilyen vágy. És többször emiatt nem is születik közöttünk ügyvéd és ügyfél közötti megbízás, hanem elmennek és addig mennek, amíg találnak olyan kollégát, aki azt fogja mondani nekik, vagy azt fogja ígérni nekik, amit ők szeretnének hallani, aztán a végeredmény meg az lesz, amit én gondoltam, hogy mi fog belőle kisülni.
Mit volt a legnehezebb elfelejteni a bírói gyakorlatból ügyvédként?
Hát, azt most gondolkodom, kicsit nyökögtem itt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan fogalmazzam meg, vagy mit mondjak erről, de az nagyon nehéz megemészteni, hogy bíróként az ember ugye egy eljárási törvényt használ, mondjuk döntően, hogy a büntetőről beszélünk, de hát polgáriba is ugyanígy járok el. Tehát eljárási törvényt használ, és akkor azt gondolja, hogy itt korrekt eljárások folynak mindig és minden szinten, mert a bíróságon ugye én azt szoktam meg, hogy ott korrekt eljárás folyik. Nyilván nem osztja a hallgatóság teljes terjedelmébe ezt az én nézetemet, de én azért azt gondolom, hogy igen, döntően. Na és akkor ügyvédként azzal szembesültem, hogy ez nem mindig így folyik, és most nem a bírósági oldaláról, hanem mondjuk az azt megelőző...
Tudna mondani egy példát, hogy értsék a hallgatók?
Van szó.
Nem konkrétan?
Igen, általánosságban. Tehát például valaki azt mondja, hogy nem követek el bűncselekményt, és szeretném, hogyha szembesítenének azzal, aki azt állítja, hogy igen, én valamit ebbe tettem. Én szerintem ez egy teljesen normális kérdés, eljárásjogilag indokolt kérdés, és nem a nyomozás során kéne tehát ott kell ezt elsősorban tisztázni, mert nagyon sok minden ott dől el. Tehát, és a nyomozóhatóságnak dolga az, hogy földerítse a terhelő, meg azok a tenyhítő körülményeket is, vagy azok a cáfoló körülményeket. És akkor szembesíteni kell, és akkor kiderül, hogy mi a helyzet, fenntartják-e, vagy módosul, vagy valami. Nem, ez soha nem teszi meg a soha nem igaz, hogy soha. Az én praxisomban gyakran előfordul az, hogy nem teszik meg. Aztán
tehát nem szembesítik?
Nem szembesítik. Hagyják szépen benne ezt a nyitott kérdést adott esetben a nyomozásán, tovább megy az ügyészsége, mert ezt ott helyben, vagy helyeslik, és még pártolják is talán, és a bíróság elé kerül, és ott már ez már nagyon nehezen korrigálható, mert lehet, hogy időben ez elválik, és akkor, ha már a bíróság szembesít, akkor már lesz egy megkövesedett vallomás, amit lehet, hogy már nem is lehet föltörni,
és akkor be
lehet
méregetni.
Tehát ez nem egy, én szerintem ez nem korrekt eljárás, és én ilyenekkel nagyon sokat találkozok, vagy pedig az is...
A rendőrségnek is büntető eljárási törvénynek megfelelően kell eljárni.
Hát igen, csak a büntető
első mást olvasnak?
Nem, ugyanezt olvassák, mint én, csak ugye semmi nem kötelező. Tehát döntően ilyen lehet, meg vagy igen, vagy nem. Tehát a nyomozóhatóságnak az indítványokat... Lehet, én indítványokat tehetek. Aztán vagy teljesítik, vagy nem teljesítik. Aztán, hogyha nem teljesítik, akkor és határozatot hoz erről, az sem mindig kötelező, de ha hoz, akkor azt megpanaszolhatom. Azt, bocsánatot értem. Kérek, a F1 kontroll gombbal ki lehet nyomtatni a panasz helyben hagyásának a blankettáját és mintáját. Szóval engem ezek bántanak, vagy ezek bosszantanak, mondanám azt inkább, ez alatt az időszak alatt, de hát az ember hozzászokik az élethez, és mondjuk meglepetésnek nem meglepetés, mert bíróságon ugye mit láttam, azt láttam, hogy miért nem szembesítették. De más az, amikor a saját bőrömön látom, vagy az ügyfelem bőrén látom, hogy ennek jelentősége van, mennyivel jobban kellett volna ezt megcsinálni, és mennyivel jobban szerintem alá lett volna támaszva például.
Jó, értem a példát.
Tehát ilyenekre gondolok, ami...
És mentalitásban mi az, amit nehéz? Vagy amit nehéz volt?
Nekem szerencsém van, én mondjuk mindenkivel szót értettem régebben is, és úgy gondolom most is szót értek. Tehát ez nem mentalitásban én nem érzek olyat, hogy most bárhol éreztetnék a esetleges hatalmat. Jó, azt érzi minden ügyvéd nyilvánvalóan, hogy a rendőrséget és ügyészséget, de még a bíróságot is átlengi az a gondolat, hogy a bűnözőnél csak egy picivel jobb az ő védője, vagy még nem is jobb, hanem vele egyenrangú, de ez egy régi ilyen.
Az ön érveit elfogadják-e?
Kik?
A bírók.
Hát vagy elfogadják,
az a kérdés, hogy ugye most a másik oldalról látja a világot. Régen nyilván önnek is volt egy álláspontja, nem tudom, személyre lebontva, vagy hogyan. Ennek az ügyvédnek érdekes gondolatai vannak, figyelembe veszem. Ezt már megszoktam, ez mindig ilyenekkel jön elő, ezzel nem foglalkozom. Csak próbálom kitalálni, hogy működött régen Gatter László. És most ügyvédként ott áll, és nézi a bírót, és látja rajta, hogy hát ennek én mondhatok bármit.
Én azt tapasztalom, és régebben is így volt, és szerintem én is ilyen voltam, hogy aki okosan, értelmesen, korrekt módon jár el, és ennek megfelelően okosan, értelmesen, korrekt indítványokat tesz és érvel, az legyen akármilyen hosszú, tartson az akár több órán keresztül, és figyelmesen meghallgattam, és úgy láttam, hogy engem is meghallgatnak, és figyelnek rá. Akik nem ilyenek voltak, azok nem hallgattak, vagy azokat én sem nagyon szívesen hallgattam sokáig. Tehát nekem nincsen problémám azzal egyelőre, hogy ne figyelnének oda, bár azért az egyszerűbb munkavégzés esetében azért van olyan tapasztalatom, hogy például egy öt oldalas, én szerintem színvonalas beadványra, mondjuk egy fellebezés valamilyen ügyel kapcsolatosan beadásra került, és akkor erre egy ilyen A4-es papír, nem teljesen teleírt elutasító határozatát kapom meg, három bíró aláírásával, amiből a 25 sorból 20 csak arról szólt, hogy le volt írva, hogy mi volt a történet, míg utalás se volt arra, hogy a fellebezésbe valamit írtak-e vagy se. Pedig azt gondolom, hogy tehát nem ilyen lózungok voltak benne, nem nagy képüsködés volt, hanem konkrét dolgokat is szépen. És egyébként ezeket szépen meg kellene egy elutasítás esetén indokolni, hogy miért nem. De most, ha az embernek mindenre volna ideje, mint ahogy nincs, akkor ezek kapcsolatosan minden ilyen ügybe lehetne Strasbourghoz fordulni, mert ugye ez a feleljárásban nem fér bele, és akkor ottan ezt meg is nyerni mindenki szépen. Apró pénzeket nyilván erre nem fizetnek sokat, de lehetne ezeket szépen nyerni, de kinek van arra ide, hogy minden vacak kis végzés miatt szaladjon Strasbourgba, majd lesz valami. Tehát mondjuk ezek bosszantóak persze, de azért összességében én abszolút jól érzem magamat a bőrömbe ügyvédként is.
Hogyha ezen a gondolaton tovább haladok, akkor, ha jól értem, ebben a helyzetben Gatter László ügyvéd előtt vizsgáznak azok a bírák, akik korábban a beosztottai voltak. Tetszett-e már csalódni? Tehát azt mondani, hogy fú, én azt gondoltam, hogy ez ilyen, és kiderült az ügyvéd oldaláról nézve, ugyanazt az embert, hogy fú, hát ezt nem vettem észre.
Ja, én ilyet nem mernék mondani, hogy előttem vizsgáznak a bírák, ez még a gondolat is távol áll tőlem.
Hát én laikusként próbáltam.
De nem, én ilyet nem sose gondolnék, azért se gondolnék, mert ugye én a bírósági létem hosszú ideje alatt nagyon... Tehát a vége felé én ugye nem nagyon ítélkező bíró voltam, mert vezetőként ugye nem ítélkeztem. Tehát nyilvánvalóan nem vettem a bátorságot akkor sem arra, hogy én szakmai véleményt formáljak a bíráknak a munkájáról. Tehát ilyet nem gondolnék. Azt gondolom, hogy mint mindenhol és minden foglalkozásnál, hát vannak jobbak és vannak rosszabbak természetesen. És ez a válasz rá, hát nyilván a rosszabbakkal találkozik az ember, akkor fú, bal szerencsém volt, mert az X-hez került, hát senki se, a sor elején tülekedés van, ugye, ahol osztják az észt, hát nem mindenki fér oda az elejére, és se hiszem, hogy valahol biztos voltam, gondolom, hogy azért valamennyire, de persze, hát nem egyformák az emberek, és nem egyformák az ügyek, és nem egyforma egyébként a végeredmény se nyilván.
Volt egy átmenet, ameddig a bírósági elnökségből bemehetett a tárgyalóterembe ügyvédként? Vagy egyik napról a másikra?
Egyik napról a másikra, bár annyiban akkor még a jogi szabályzás szerintem rendkívül helytelenül azt mondta, hogy aki bíróságról kilép, mint ahogy én is kiléptem, ugye hosszú szolgálati idő után, csak alkalmazott ügyvéd lehettem, és egy évig kötelező alkalmazott ügyvédként kellett dolgoznom, de alkalmazott ügyvédként természetesen...
Valami irodában.
Igen, egy irodában dolgoztam. Mondhatom azt, hogy ez egy formalitás volt, mert nyilván nem felügyeltek, hogy én most mit garázdálkodok, de ez megváltozott, ez az új ügyvédi törvényen, hál' Istennek ez a szabályozás, és most már lehet rögtön valaki bíróból ügyvéd, mert most gondoljunk bele, valaki mondjuk 30 évig, ne is az én büntetős gyakorlatomra gondoljak, 30 évig mondjuk szerződéseknek az érvényességével, tehát kötelmi joggal foglalkozott, és akkor utána ügyvéd lesz, és akkor nem írhat önállóan szerződést. Szóval elég érdekes dolog ez. Úgy gondolom, buta volt a szabály, voltak annak okai annak idején, de most mindegy. Tehát egy évig alkalmazott ügyvéd voltam, és utána lettem önálló. De most mennyire megy az idő, már 5 éve vagyok önálló, egy évig voltam alkalmazott, tehát 6 éve vagyok ügyvéd, és szóval iszonyatos gyorsan megy az idő.
Én tisztelem az önálláspontját, és nem is akarom megkérdőjelezni, hogy a tárgyalótermekben tisztességesen folyik az eljárás. Ha vannak problémák, azok inkább korábban eredeznek, de azért csak ide kívánkozik még a zene előtti kérdés, hogy érezte azt, hogy korábban az a bíró, aki haragudott önre, mint bíróság elnökére, a tárgyalóteremben, amikor meglátta ügyvédként, akkor valahogy visszatükröződte a korábbi konfliktusból fakadó harag. Most ennél van, nem tudom megkérdezni, hogy azt tudom mondani ehelyett a kérdés helyett, hogy kitoltak-e önnel már olyan bírók, akikkel korábban nem volt jóba?
Nem tolt ki velem senki se. Olyan volt, aki saját maga azt mondta, hogy elfogult, és ezt jelezte az ő vezetőjének, és akkor máshoz került az ügy, amiről itt beszélünk, és ez azért is volt számomra érdekes, mert ami miatt úgy érezte, hogy elfogult velem szembe, és nem tud objektíven dönteni, akkor a legcsekélyebb igazsága nem volt, szóval teljesen én viccesnek gondoltam, és ráadásul nagyon sok évvel korábban történt ez a bizonyos szerinte sérelmezett dolog, ami miatt ő haragudott rám, de egyszerűen annyi köze se volt, szóval annyi igazsága se volt bennünk a semmi, és ezt objektíven mondhatom, akkor se értettem egyébként, amikor
bejelentette az elfogultságot.
De akkor sem, amikor ez a, mondjuk azt, hogy konfliktus volt vezető és vezetett között, akkor is értetlenül álltam előtte. És ez volt sok-sok évvel később valakibe ez a sérelem, ami volt a 90-es évek második felébe, 2010-valahányba fölébred, hát ebből én arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem is alkalmas bírónak.
Mert hogy cipeli ezt a terhet?
Igen, mert aki egy
feleslegesen.
Ilyen, aki egy ilyen terhet cipel, és ilyen sérelmeket így tud megélni, azért nem tudom, hogy tud-e objektív lenni, de aztán elhessegettem a gondolatot, biztos jó bíró, mert hát viszonylag magasabb beosztásban van már. Tehát azt gondolom, hogy biztos jó bíró, csak
jó, de tisztességes volt.
De korrekt volt, így van, mert megszabadult tőle. Igen, igen, így van, ahogy mondja a szerkesztő. Persze, korrekt volt, igen.
Rádió, ahol otthon.
Egész pici gyerekkorom óta bíró akartam lenni, ezért is furcsa, hogy mostan ügyvéd vagyok, de 7 éves koromban bírónak öltöztem az Állarcos bárba, van róla fénykép, tehát nem kitalálom, és nem ilyen legenda, hanem van róla ilyen iskolai fénykép, ahol ottan. Ahogy én elképzeltem, hogy hogy néz ki egy bíró, lila talár volt rajtam, meg egy ilyen szögletes lila kalap, meg a nyakamba volt egy nagy lánc, az anyukám segített megcsinálni, ilyen kreppapírból voltak. ez a ruha rajta.
A bíró mit jelentett akkor ott egy 7 éves
és én büntetőbíró akartam lenni, és amikor már ugye akkor már tudtam jól olvasni, és akkor az újságból kivagdostam a bűnügyi híreket, és akkor azokat gyűjtöttem, hogy kit mire ítéltek, meg miért. Ne, de viccesnek tűnik, nem?
Hát jó, azt keresem, közben az a próbálok rájönni, hogy és történt valami?
Édesapám az ő egyébként gépészmérnök volt, az anyukám a történelem eseményei folytán csak, tehát háztartásbeli volt, és nem volt módja neki tanulni. Tehát nem voltak jogászok, és a családban sem volt, akkor úgy gondoltam, vagy úgy tudtam, hogy nincsen jogász. Később tudtam meg egyébként, és lehet, hogy ez valamilyen genetikai kódolás volt, tudtam meg, hogy egyrészt az egyik, az apai nagyapám az jogot végzett, csak sose jogászkodott, ezért is nem tudtam róla, mert nekik földjük volt, és ő gazdálkodott, mondjuk inkább így. És volt nekem egy dédnagyapám viszont, aki a kalocsai törvényszéken volt irodaigazgató. Hát ugye ez egy ilyen adminisztratív munkakör egy bíróságon, tehát lehet, hogy innen volt nekem a vonzódásom bizonyos igazgatási dolgokhoz is, meg hogy nem utáltam a statisztikát, meg az irattárat, meg a papírokat, meg az ilyesmit.
Hány évig volt bíró?
Hát 1982. május 17-én léptem a bíróságra, és 2012. augusztus 8-án léptem ki.
Csalódott-e ebben a hivatásban ennyi idő alatt?
Nem.
Soha nem érezte úgy, hogy rosszul döntöttem, amikor nem. Ezt választottam?
Nem, nagyon szép évek voltak, nagyon jó, és nagyon sokat kaptam a bíróságtól, az igazságszolgáltatástól, csak jót mondhatok.
Mi volt benne a jó?
Hát amikor bíró voltam, akkor az volt, bocsánat, én azért mondom, amikor bíró voltam, tehát én szétválasztottam, 1992-től én bírósági elnök voltam 2010-ig, tehát ugye ez egy nagyon hosszú idő, és a bírósági elnöki időszakom az ugye nem igazából az ítélkezésről szól, csak másodlagosan. Tehát amikor én rendes bíró voltam, akkor igenis nagyon szerettem azt a függetlenséges szabadságot, amit a bírói lét jelentett, és az, hogy én eldönthetek bizonyos ügyeket, és eldönthetem azt, hogy most valaki elkövetett bűncselekményt, nem. Aki elkövetett, azt megbüntethetem, és az általam vélt, akkor még sokkal szabadabb büntetés-kiszabási rendszer volt, amikor én elsőfokú bíró voltam, és ezt élveztem, hogy akkor igazságot szolgáltatok, mert egyébként akkoriban igazságot szolgáltat. Jobban szolgáltatott igazságot az igazságszolgáltatás, mint most, és miért ez gyorsan félreérti valaki, sokkal közelített az egész a jogszolgáltatáshoz.
Tehát ami azt jelenti, hogy a jogszabály alapján
igen, sokkal
döntök el valamit, sokkal és ez lehet, hogy nem is igaz?
Igen. Polgárjogban különösen igaz. Ugye amikor én elkezdtem a pályát, a polgári jog az igenis foglalkozott azzal is, hogy meg kellett keresni az objektív igazságot is hozzá. Most már teljesen másról szól a polgári jog, tehát kereset van, amit odavisznek, és el kell bírálni, és pont, és nem kell keresni semmit se, hogyha azt bizonyítják be a polgári perből, ez a fal, ez fekete, és közben fehér, akkor is fekete, és ez nem zavar senkit se az ügyfeleken kívül. Tehát más itt ennek az elve most már, de akkor én ezt nagyon élveztem, hogy szerettem az igazságot is megtalálni egy ügybe, sőt, én úgy gondolkodtam, ez nem korszerű ma már, de hát nem kell nekem korszerűnek lenni, hogy először megkerestem az ügybe az igazságot, és akkor megpróbáltam ahhoz egy jogot is találni, és azt valamilyen...
A BTK-t, büntető ügybe?
Büntetőbe, persze.
Jó, de ott volt a vádirat, hát az valamit...
Jó, hát jó, hát irat, de most gondoljon bele, én amikor bíró lettem, az a 80-as évek közepétől voltam bíró, már kifelé mentünk a szocializmusból, tehát... annak a végén voltam, de amikor én bíró lettem, ugye akkor még voltak olyan bűncselekmények, amik aztán eltörlésre kerültek a jogállamnak a fölépítésével. Tehát igenis jelentettek konfliktust, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ezt ugye üzérkedés nem kell mondanom, a szerkesztő is biztos ismeri a történetet. A klasszikus, ugye a megymagos, hogy valaki, már mostaniak nem tudják, miről beszélek.
Felvásárolok
a megymagot, vagy nagyon olcsón adták, mert kidobták volna amúgy a megy befőgyárba, ő megvette olcsón, és nem tudom, mire lehetett továbbadni, és volt rajta egy haszon. Most erre mindenki azt mondja, hogy jaj, milyen okos ember, mindenki jó járt. A megy befőgyáros nem dobta ki, aki megvette, az nem tudom, mire használta, ő pedig
jó járt.
Na most ez a világ legtermészetesebb dolga, mindenhol kivétel, amikor a szocializmus működött, és ezért elítélték, ez a megymagos ember, ez egy klasszikus eset volt. Na, nem ezt, én ezt nem tárgyaltam, de ilyen típusú ügyek jöhettek hozzám, és akkor ez jó dolog volt kitalálni benne, hogy mégis...
Hogy ez tulajdonképpen piacgazdaság.
Igen, és akkor nem kell föltétlenül elítélni adott esetben. Tehát nekem én nagyon szerettem felmenteni vádlottakat. És ez nem utólagosan most kitalálom, hogy én akkor milyen nagyon okos voltam, és nem tudom, micsoda. Kifejten ez egy szellemi kihívás volt.
Bírónak lenni.
Uh-huh. Én nagyon
az,
szeretem.
Hogy jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás, ez egy kritika?
Ez nem kritika, ez a változott a világ. Nem kritika. Nekem az jobban tetszik, de biztos azért, mert mindig volt egy nagyon felfokozott igazságérzetem is, ami
drága. Ma már erre nincsen szükség? Ezek szerint?
Lehet, hogy van. De lehet, hogy nincs. És ebben nyilván a médiának is szerepe van, de most akkor elkalandoztunk egészen másfelé, mert most gondoljunk bele a hírgyártásba, az álhíreket, hogyha nagyon sokszor mondják, akkor ez lesz a hír, az igazi hír. Ez régen is így volt persze, tehát ebben nincs különbség, csak a különbség az, hogy most ezt lehet ilyen ipari szerűen gyártani.
Hát azon gondolkozom, hogy nem kanyarodtunk el, visszakanyarodtunk, hiszen onnan indultunk, hogy kiszivárgott egy ügy, ami nem is ügy, még nem tudjuk, hogy micsoda, ahol már két ember azonosíthatóvá vált, ez a hírgyártásnak köszönhető, és tulajdonképpen lehet, hogy messze állunk mindentől.
Igen. Na, szóval én nekem ez tetszett akkor, és nagyon élveztem, mindig élveztem. És amikor ebből a szempontból váltás volt az, amikor a bírósági vezető lettem, hogy ez egy másfajta munka volt, mert az...
Akkor már tilos volt ítélkezni?
Nem, amellett is ítélkeztem én, de hát ugye az arányok megváltoztak, tehát kevesebb ügy, több más típusú munka.
Az milyen érzés, amikor az emberen látja a bíró, hogy őszintén megbánta?
De honorálni kell. Honorálni kell a bíróságnak, én azt gondolom. Az őszinte megbánás. Ha látja, hogy valóban őszinte, és nem csak
eljátsza,
akkor azt honorálni kell, én azt gondolom.
Éveket lehet nyerni vele?
Hát ezt most így nem mondanám már ki. Mert ugye honnan kezdtük a beszélgetést, hogy én hogy viszonyítom nálam, én ezt honoráltam. De ebben is más volt akkor a világ, tehát most oda került mondjuk fiatal vádlott, és akkor valamit elkövettek, valami büntetést kaptak, vagy intézkedés, mindegy. És akkor én ottan másodlagos volt tulajdonképpen, adott lehetett másodlagos is maga ez az egész, és akkor egy kis prédikációt is tartottam hozzá, akár nekik, akár hogy ott voltak a szülők, hogy akkor ez miért volt így, meg miért kéne másképpen, meg egyáltalán. Na most hát ez se divat, mert akkor rögtön lehet, hogy be is jelentik a bírót, hogy elfogult, meg szubjektív, meg miköze van hozzá, meg egyáltalán. De ez se divat most.
Ha most kéne kezdeni, ugyanezt csinálná?
Hát ez egy jó kérdés. Miután azt mond, nem tudom. Tehát ha most kezdeném, és most, hogy bírónak mennék-e, tehát 62 éves fejjel, illetve azzal a tudással most, ami bennem van, nem tudom, de ugye ez nem, azt hiszem, hogy azért ez nem mond ellent annak, hogy ezt az egész időszakot én nagyon jónak éltem meg az ítélkezés, meg a bíráskodást is jónak éltem meg. De azért most nem biztos, hogy bírónak mennék.
Az egy magányos műfaj egyébként?
Persze.
Tehát barát kevés?
Nagyon magányos.
Nem? Társaságban nem járunk?
Ja, miért ne járhatnánk ott? Na, például ezt se szerettem ezt a mai rendszerbe, hogy én a ügyésszel nem tudok beszélgetni, egy bíróval nem tudok beszélgetni, egy bírót nem tudok felhívni telefonon. Hát ez borzasztó, mert ez azt tételezi fel, hogy amikor én felhívom, akkor majd biztos korumpálom, vagy nem tudom, mire gondolnak, amikor eltiltanak.
Ja, a mostani az ügyvédség
állapotot
mondja.
Igen.
De én most arra vagyok kíváncsi, hogy amikor bíróság elnöke volt, akkor azért nem mehetettem mindenhová.
Jaj, nem, hát akkor az más, persze.
Ugye?
Persze. Hát az volt a legmagányosabb idő, persze.
Tehát munkahely, lakás.
Nem, hát az embernek nagyon szűk körben voltak barátai, persze. De érdekes módon nekem ügyvéd barátaim voltak mindig.
De érdekes. Mi volt bennük a szimpatikus?
Hát nyilván nem az, hogy ügyvéd, hanem az ember volt a szimpatikus, és azért lettünk barátok valamilyen oknál fogva.
Mi az, amit nem, csapongunk, csak hogy jönnek a kérdések, mi az, amit nem lehet megtanulni egy bírónak, de kell tudni? Tehát valahol, nem tudom, megtanítja a mentor. Az élet rá vezeti, hogy, és azt mondja, hogy ezt miért nem tanultuk az egyetemen? Hát mert nincs ilyen tantárgy.
Hát mondok, ami ma is igaz, meg akkor is igaz volt, amikor én fiatalabb voltam. Például, hogy a gazdasági életben a folyamatok másképp vannak, mint a vegytiszta tankönyvekben. Legyenek az adófizetési és adókérdések, vagy legyen egy társaság működése, vagy szerződéskötés, vagy egy kivitelezés, vagy egy beruházás.
Tehát, hogy a gyakorlat más, mint az ember.
Teljesen más. Na most, akik ezekben az ügyekben ítélkeznek, azok lehetséges, hogy gazdasági szakjogász végzettséges, most mondjuk büntetőt vegyük példaként, gazdasági szakjogász végzettsége van egy büntető bírónak, és ő tárgyalja a gazdasági típusú bűncselekményeket. Úgy, hogy kikerült az egyetemről, elvégezte, bekerült fogalmazónak, elvégezte, kinevezték bírónak, akkor nem, kinevezték titkárnak, aztán kinevezték bírónak, aztán elkezdett ügyeket tárgyalni, aztán elvégezte egy iskolába a gazdasági büntető szakjogász képzést,
kurzust,
és akkor ő tárgyalta ettől kezdve a gazdasági bűncselekményeket a bíróságon. És az életében nem kötött még meg egy szerződést, és azt mondják neki, hogy szerződést kéne kötni, és azt még utána meg különösen nem látott mondjuk egy beruházást,
ahol csúsznak
meg mindenféle történhet. Volt egy konkrét, ugye az is jutott, ez most eszembe. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ezt jól átlátja. Nem tudom rá a megoldást. Tehát
a megoldás. A képzésnek vannak hiányosságok.
De ez nem képzés, hát mondom, szépen gyönyörűen végig volt képezve, csak éppen...
Csak a gyakorlati
De azt nem is lehet tanítani, tehát neki azt mondanám, hogy lehet, hogy el kéne küldeni pár évre egy vállalkozónak, és akkor ő meglátná, hogy hogyan működik az életbe ez a dolog. Na most ebből a szempontból az a szerencsés helyzet ért, hogy vezetőként minden évben volt, mit tudom, különböző beruházások, felújítások, nem tudom, szóval minden nap találkoztam ilyen típusú problémákkal is. Nyilván egy költségvetési szerint mondjuk mégis minden rendezettebb és szögletesebb mondjuk a való világban, de azért mégiscsak az a fal ugyanolyan görbén áll, és ugyanolyan rossz, és ugyanolyan fekete munkásokat hoz a beruházó, mint a... Hogy hívják, tehát igenis találkoztam ilyeneket, tehát nem okozott nagy válságot az, hogy most akkor ezzel... Szembesül.
Az ön idejében én úgy emlékszem, hogy folyamatosan mindig föl lett újítva valami. Tehát, hogy jól nézzen ki a bíróság, ugye?
Igen.
Az fontos?
Persze, hogy fontos. Hát most is nagyon fontos, sőt, hát, hogy akkor nem volt pénz, most sok pénz van, és nagyon sok új bírósági épület van, meg felújítása. Nagyon, szóval ebből a szempontból nagyon sokat fejlődött a bíróság. Nagyon sokat. Most nagyon sok pénzt tettek bele az elmúlt 2010-től, nyugodt szívvel mondhatom, 2010-től rengeteg pénz folyt az igazságszolgáltatásba, és ennek van ilyen látványos eredménye is van.
A bírói pályafutását, még hogyha szabad egy picit így áttekinteni, létezhet olyan ügy egy bírónál, amikor eldöntötte, meghozta az ítéletet, de még évek múltán is ott van a kérdés, hogy biztos? Jól döntöttem? Vagy le kell zárni, mert így döntöttem, ezért vállom a felelősséget természetesen, és eltettem a helyére.
Hát le kell zárni, szóval...
Tehát nem lehet olyan, mint amit említett a példa, hogy a beosztott még nem tudom én 10 év után is úgy érezte, hogy itt valami...
Igen, le kell zárni, szóval előbb-utóbb, szóval valamit dönteni kell, mert bocsánat, még egy rossz, én azt gondolom, egy rossz döntés is, ha gyorsan születik, az még mindig lehet jobb, mint egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó, de 10 év múlva meghozott döntés. Szóval valahogy én ebben így voltam, lehet, hogy másképp gondolja, de és ebben lehet, hogy nincs is igazam, de ezek az eljárások elhúzódása ebből a szempontból, különösen büntetőügyben, hát ez egy katasztrófa. Most gondoljunk bele azzal, amivel kezdtük, mondjuk ez az ügy eljutna valamilyen módon egy bírósági szakba, és ez mondjuk 8 év múlva megállapítanák, csak mondtam egy dátumot, hogy hát nem követték el ezt a terhükre.
És addig ott lebeg.
És addig állandóan lebeg a levegőben ennek a gyanúja, és akkor néha, amikor valami éppen születik itt-ott egy ítélet, vagy valami, akkor mindig ott megjelenik a sajtó, mindig közvetítenek róla, hogy na most elítélték, másokon felmentették, hatályon kívül helyezték. Akkor megint első fokon újból elkezdik, hogy ja, megint most itt felmentették, de az ügyész fellebbezett, akkor másodfok, és akkor ezt így játszanánk 8 évig, hát katasztrófa lenne.
Amikor hallgattam, hogy mesélt a 7 éves korában kitalált álom megvalósulásáról bíró lett, akkor éreztem, hogy van önben egy tűz. Még mindig a bíró hivatás iránt. Ügyvédként van ilyen tűz önben?
Ó, rettenetes. Azt mondja a feleségem, hogy túl sok. Hát nem. Azt tudomásul kell venni, hogy nem az én ügyemet képviselem. Mert hogyha úgy élném meg, hogy az én ügyemet képviselem, abba...
Be lehet halni.
Hát akkor ugyanabba a helyzetbe kerülnék, bocsánatot kérek, mint az ügyfelem, aki most ki van borulva, vagy rettetesen nehezen éli meg, meg a családja, meg mit. Tehát nem az én ügyemről van szó, tehát ezt meg kell tanulni, nem az én ügyem, az ügyfelemnek az ügye, és mindent meg kell érte tenni. De ettől még van az emberbe tűz, én azt gondolom, vagy bennem biztos, hogy van, borzasztóan tudok örülni, ha valami eredményes, és valami jól sikerül, és úgy történik, ahogy én gondolom, főleg, hogyha nagyon ingoványos, vagy nagyon bizonytalan, akkor meg aztán különösen.
Sikerorientált.
Hát biztos, hát egész biztos, igen. Hiú, meg sikerorientált, meg nem tudom micsoda.
A hiúság az hogy van?
Hát azt mondják a nők, hogy a férfiak hiúak. De lehet, hogy nem igaz, csak én ezt hallottam. Vagy lehet, hogy az ég környezetemben mondják.
Kater László, a Fővárosi Bíróság egykori elnöke, ügyvéd, köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adás munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiót.